A mára kijelölt ige szakasz az Ézsaiás 42.8.12 lenne, de ismertek, nagyon nem szeretek kimetszeni ige szakaszokat, úgyhogy most az egész Ézsaiás 42-t bizonyos kihagyásokkal felolvasom. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádszálat nem tör össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, még a törvénynek érvényt szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, lehelletet ad a rajta lakó népeknek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyakat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek már beteljesedtek, most újakat hirdetek. Még mielőtt kibontakoznának, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határaig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik, újjongjanak a kősziklán lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsétek az Urat, hirdessétek dicséretét a szigeteken. Az Úr kivonul, akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát, harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. És most kihagyok részeket. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam? Olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott. Csapdába és verembe estek minnyájan, és börtönbe vannak zárva. Ki ügyel erre? Ki hallgat figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztek? Ezért zúdította rá haragjának hevét és háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette. Égette őt, de nem szívlelte meg. Én tudom, hogy ez így egyszerre sok, és még így is ez a szövegrész csak kimetszése annak a nagy szövegegyüttesnek, amiben a babiloni fogságba élő zsidó népnek a próféta szabadulást hirdet. Csak kicsit foglalkozom a szövegproblémákkal. Ugye Ézsaiásnál mindig kérdés, hogy hány Ézsaiás is van egyáltalán, egy, kettő, három. Eltekintünk ettől. Úgy nézzük ezt a szöveget, mint ami Isten kijelentése. A másik érthető szövegprobléma itt, hogy egyrészt ez az Ószövetség részeként, a Tanak részeként nagyon komoly üzeneteket tartalmaz, amiket a zsidó értelmezők is megpróbáltak valahogy megmagyarázni, érthető módon, hol a profétára, mint az Úr szenvedő szolgájára, hol pedig a zsidó népre, mint a szenvedő népre vonatkoztatták. Ugye ezek az Ebed Jahve énekek, itt kezdődik az Ebed Jahve ének, amiből öt van az Ézsaiás proféta könyvében. Majd az Ézsaiás 53.12-vel ér véget az a szakasz, amiben ezek az énekek, irodalmilag is gyönyörű énekek megtalálhatók. A keresztény írásmagyarázók pedig a szenvedő messiásra, az Úr szenvedő szolgájára vonatkozó proféciaként magyarázzák ezt az ige szakaszt. Én most bizonyos értelemben mind a kettőtől eltekintek. Mind a kétfajta írásmagyarázati módszertől, miközben mind a kettőnek a legitimitását értem. Foglalkozzunk úgy ezzel az ige résszel, mint ami egyrészt Isten elhívott szolgájával, másrészt Isten népével megszól. Azzal kezdődik ez az ige szakasz, hogy Isten rámutat a szolgájára. Ime, mondja a Károli fordításban, ime az én szolgám. Isten rámutat a szolgájára, akit támogat, akit választott, akiben gyönyörködik, akit megajándékoz lelkével, akire hallgatnak még az Izraeltől távol élő népek is. Persze rögtön felvetődik az a kérdés, hogy mindenki Isten szolgája? Vagy miért nem mindenki Isten szolgája? Ez egy ilyen kivételes kasztra vonatkoztatható ige szakasz? Vagy mindenkire vonatkoztatható ige szakasz? Én azt gondolom, hogy mindenki Isten szolgálja más-más módon. De vannak kitüntetett szerepek. A kitüntetett szerep nem az, hogy itt áll valaki és beszél. A kitüntetett szerep az, amikor megérti, hogy a feladata, az élethivatása mögött egy isteni akarat van. Nagyon régen megfogalmaztam már magamnak, hogy az elhivatásunk egy része genetika. Az az Isten, aki összerakott, bocsánat, hogy ezt mondom, összerakott bennünket, aki az utolsó sejtünkig ismer, az pontosan tudja, hogy, hogy kik vagyunk, és mire vagyunk képesek, és mire vagyunk alkalmasak. Mindenki Isten szolgálja. Az a kérdés, hogy ki érti meg az, hogy Isten mire választotta, mire hívta, mire rendelte őt. Ez a szolga, akit itt az ige bemutat, lehetőleg valószínűleg valamelyik Ézsaiás, vagy esetleg Izrael egész népe, vagy esetleg Isten mindenkori népének azon tagja, akik megértik a maguk feladatát, azokra vonatkozik, hogy támogatja, választotta és gyönyörködik bennük, és hogy meghallják a szavát még azok is, akik itt Izraeltől távol élők, hogy egyáltalán az Isten világától távol élnek. Sokat foglalkozik Ézsaiás könyvének ez a része, a szigetekkel, ami mindig is érdekelt engem, hogy mit lehetnek azok a szigetek. Most utána olvasva egy kommentárban azt mondják, hogy Ézsaiás nem láthatott tovább. Ugye Izraelnek az egyik határát a földközi tenger, tehát egyik részét a földközi tenger határolja, Ézsaiás nem láthatott tovább annál a közvetlen szigetvilágnál, ami a földközi tengeren van. Nem biztos, hogy ellátott az égei tenger, tehát a görög szigetvilágig. Ennyit látott a világból. És azt érzékelhette, hogy egyrészt Izraeltől keletre vannak még nagy hatalmas birodalmak, Izraeltől nyugatra pedig vannak kicsi kis szigetek. És hogy mindezekre vonatkozik, vagy mindezekre nézve érvényes Isten szava. És nagyon érdekes, hogy itt kezdődik el az a prófétai hang az Ószövetségben, ami sokkal nyilvánvalóbban arról beszél, hogy Isten szava az nem egy bezárkózó, csak egy népre, egy elhívott népre vonatkozik, hanem Isten szava olyan, amit a világ összes lakójára érvényes, és ami a világ összes lakójára szól. Még akkor is, ha ebből az adott Ézsaiás egy szűk kis, a mi léptékünkhöz képest szűk világot látott. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy feladatot kapott ez a proféta, és nagyon nagy a megbizatása, nagyon nagy a felhatalmazása Istentől. Mit lehet ekkora felhatalmazással kezdeni? Azt mondja róla itt az ige, hogy nem kiált és nem lármáz, nem hallani szavát az utcán. Én az új fordítást olvasom, de idézni csak a Károlit tudom, mert az van amikor én elkezdtem Szentírást olvasni, akkor a Károlit olvastam, és amit tudok kívül igeverseket, azokat mind a Károli nyelvezetében tudom. Valami így lehetne ezt megfogalmazni, hogy rejtetten él, nem tűnik fel. Nem lehet rá azonnal azt mondani, hogy Isten rámutatott. De nem lehet róla azonnal azt mondani, hogy aha, ő az az ember. Hogy egy isteni felhatalmazása van mögötte. És a másik, amit mond, és nagyon, nagyon ismert ez az ige rész, hogy a megrepet rádat nem töri össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ugye ez a fogságban élő zsidó nép számára nagyon érthető volt. A Kédár folyó mellé telepítették őket, ami mellett rengeteg nád volt. Nem tudom, hogy ti mennyire voltatok már olyan terület közelében, ahol sok nád van, amit a szél meg tud dönteni, el tud törni, és az ember azon gondolkodik, hogy mire jó ez egyáltalán. A pislogó gyertyabelekről egy kicsit több tapasztalatunk van. A legtöbb gyertya, ezeket a teamécseseket kivéve, adománygyertya, ami érdekes módon kicsi a belük, és hát sokat kilódunk azzal, hogy megfelelő módon égjenek. Tehát a pislogó gyertyabelekről egy kicsit közelebbi tapasztalatunk van. De abban a korban és abban a kultúrában ez két nagyon kézenfekvő kép volt arra, ami nem épp. Ami már nem tudni, hogy mire használható. Ami megtörött. Ami úgy van, de nem feltétlenül tartozik a használható dolgok közé. És a szolgáról azt mondja Isten, hogy nem csörtet át érzéketlenül a látszólag nem hasznos dolgokon. Nem töri tovább azt, ami már megtört, és nem oltja el azt, ami pislákol. És mert én úgy hajlamos vagyok úgy, ha látok valami célt, akkor átcsörtetni mindenen. Nagyon sok sérülést okoztam már. Kell egy kis idő, ameddig az ember rájön, hogy minden ember törött, és minden ember törékeny. Mindenki hordoz olyan belső repedéseket, és olyan sérüléseket, amik nem látszik kívülről. Amit mindnyájan szeretünk takargatni, amiről nem beszélünk. Sőt, ha esetleg szóba kerülne, akkor eltereljük onnan a szót. Mert nem szeretjük, hogyha ezek a sérüléseink nyilvánvalókká lesznek. Erről a szolgáról azt mondja Isten, hogy van érzéke ahhoz, hogy nem sérti tovább, nem sebzi tovább az amúgy is már sérült embert. Azért, mert a szolga nem sérült? Én nem hiszem. Hanem azért, mert Isten lelke hordozza őt, és éppen ezért egyenesen áll, és világít már a többiek számára. Ugyanakkor, még egy picit ennél az igerésznél maradva, olyan jó lenne arra gondolni, hogy mennyit oltogatjuk és törjük, sokszor teljesen öntudatlanul a másik embert. Van, amikor ilyen zseniálisan megérezzük, hogy mi az, amivel a másiknak úgy oda lehet szólni. Nem tudom, hogy ismeritek-e magatokban ezt az indulatot. Amikor elég közel éltek a másikhoz ahhoz, hogy tudjátok, vagy sejtsétek, hogy mi a sérült területe, és ilyenkor dühünkben megbántani akarásban, vagy teljesen spontán úgy oda szólunk, vagy megtesszük azt, vagy megcsináljuk azt, amiről tudjuk, hogy a másiknak nem feltétlenül lesz kedves. A szolga is sérült, de Isten ereje tartja, és nem sért, nem sebez tovább másokat. És itt mondja azt Isten igéje, hogy szigetek várnak a tanítására, ugye ez az a szigetvilág, amiről az előbb beszéltem. Várják a tanítását. Én egyre többet gondolkodom azon, hogy elkoptak a szavak. Ha figyelitek egyáltalán a közbeszédet, elfogytak a szavak. Olyan nehéz emelkedett dolgokat úgy kifejezni, hogy az hiteles és érvényes legyen. Nagyon nehéz úgy prédikálni. Tehát én a teológiai beszédmódot és az igehirdetési beszédmódra is azt érzem, hogy elkoptak a szavak. Annyi minden devalválódott. Hogy lehet úgy beszélni, hogy az ne frázisként, vagy ne felesleges biztatásként, vagy ne elpufogtatott mondatként hangozzon a másik felé. Nekem tényleg imádságom az, hogy, és komoly kérdésem, hogy lehet az elkopott szavak idején mégis beszélni. És aztán arra a gondolatra jutottam, hogy a belső valóságok teremtenek külső valóságokat. És amikor itt erről a szolgáról azt mondja az ige, hogy szigetek várnak a tanítására, akkor felsejlik ebben valami, hogy Még az elkopott szavak világában is érzékünk van arra, ami valós. Ami valami valóságot, és valami ránk is érvényes igazságot mond vagy sejtet. Várják a tanítását, mert az egyezik azzal. Nem amire az emberek azt gondolják, hogy szükségük van, hanem amire tényleg szüksége van az emberi léleknek. És azt mondja itt Isten igéje, hogy a szolga mögött a világot teremtő Isten áll, aki elhívta, aki vezeti, aki megőrizi őt, és aki oda ajándékozza őt másoknak. Mert minden szolga ajándék másoknak. Mert mi mindnyájan ajándékok vagyunk másoknak. Mert a bennünket körülvevő emberek ajándékok nekünk. És mi hú de szeretnénk válogatni ezekben az ajándékokban. Én azt hiszem, a ti környezetetekben is él olyan, akire azt mondhatok, hogy köszönöm szépen, ezt azért úgy nem kértem volna. Nem, ezt úgy ki lehetett volna hagyni az életből. Azért az életemből. És hosszú távon mégis az derül ki, hogy ajándék a számunkra. De nézzük meg ennek az igének azt a felét, hogy a szolgát Isten oda ajándékozza másoknak. Mi mindnyájan, akik itt vagyunk, valakik számára ajándékként élünk. Nem biztos, hogy hálásak érte. Azt sem biztos, hogy ők ezt az ajándékot várták, amit bennünk kapnak. De ajándékok vagyunk a többi ember mások számára. És mert Isten a szolgán keresztül ajánlja fel a szövetségét és a világosságát, a vele való kapcsolatot, a vele való érintkezést. A következőket én így foglaltam össze, hogy a szolga feladata, azaz munkaköri leírása. Mert hogy a szolgának is van munkaköri leírása. És itt egy nagyon érdekes sor kezdődik, azt mondja, hogy nyisd meg a vakuk szemeit, hozd ki a börtönből a foglyakat, fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet bálványoknak. Egyrészt érthető ez az ige úgy, hogy Izrael népe sötétségben él, egy lelki sötétségben, ugye ott vagyunk a babiloni fogságban, és nagyon vakok arra, hogy Isten, már belefáradtak ebbe a helyzetbe, és vakok arra, hogy Isten vajon mit is akar velük tenni. És a prófétának a következő fejezetekben már az lesz a dolga, hogy azt mondja nekik, hogy irány, jön a szabadulás, vissza lehet majd menni Izraelbe. Egyébként nagyon érdekes, kevesen mennek vissza ahhoz képest, ahogy elszaporodott Izrael népe a babiloni fogságban is. De van ennek talán ennek az igerésznek egy másik üzenete. Én nem tudom, hogy próbáltatok-e már meggyőzni valakit arról, hogy lásson valamit, amit nem akart látni. Én nagy elánnal szoktam ilyeneket csinálni, és nagyon nehezen nevelődöm rá erről a feladatról. Mert hogy ezt emberi erővel nem lehet megtenni. Érvelhetünk, vitatkozhatunk, sok mindent mondhatunk, de a vakok szemei megnyílása, a süketek fülei megnyitása, az nem emberi feladat. Mégis Isten ezt a szolgának ezt a feladatot adja. Lelki értelemben a vakok szemét megnyitni és a süketek fülét megnyitni, az tényleg emberfeletti feladat. A szolgának egyetlen egy dolga van, hogy munkálkodjon, együtt munkálkodjon, reménységgel együtt munkálkodjon a munkálkodó Istennel. Ahogy így folytatódik az ige, itt tudnám összefoglalni, hogy a szolga, nem a szolga, itt egy változás előtt áll Izrael népe. A szolga bejelenti ezt a változást. De nem ő generálja a változást. Isten generálja a változást. Az Úr szolgája csak benne áll a változásban, beszél róla, de nem ő csinálja azt. És egy nagyon érdekes igerész következik itt, Dicsérjétek az Urat, tehát itt kezdődik az, ami a mai éke szakaszunk lenne, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretét a föld határaig, akik tengerre szálltok, és amit mely a tengert betölti. Nem olvasom fel újra, biztos ti is láttatok már sok ilyen történelmi filmet, amikor a hadsereg élén egy király, vagy a hadvezér, a nagy csata előtt, ahol sokan meg fognak halni, buzdító beszédet tart. És ennek a buzdító beszédnek a lényege, hogy kicsit önmagát is gerjeszti, de a katonákat is lelkileg abba az állapotba hozza, hogy neki merjenek menni az ellenséges, sokszor túlerőnek. Nekem a király, nem a király beszéde, bocsánat, a Gyűrűk urának a harmadik részében ennek a csata jelenete jut ilyenkor eszembe, ahol hát mindenki tudja, hogy itt az orkok ellen már nem lehet győzni, de nekünk akkor is az a kötelességünk, hogy menjünk, és a király ott mond egy gyönyörű beszédet, de több történelmi filmben látható már ez a jelenet. Itt is valami, és nyilván annak a kornak az eszköztárába illő, ilyen buzdító, a csatára buzdító beszéd van, aminek az a lényege, hogy mert az Úr harcol, mert azért ki ő, mint harcos, ezt érti, énekeljetek, dicsérjétek őt, és induljatok a csatába. Menjetek vele együtt, dicséretet énekelve. Egy egyre nagyobb, egyre erőteljesebben hangzó kórus szólal meg itt, ebben a szövegrészben. És utána jön egy nagyon komor szakasz, amiből nem mindent olvastam föl, de ami a próféta szájában egy kicsi visszatekintés. Ugye történetileg Izrael ott van a babiloni fogságban. Már több évtizede ott van. Már berendezkedett. Már túlesett, 70 év azért a krízis intervencióra elég, tehát már az első krízisen túlestek. Már alig-alig van ember, aki emlékszik rá, hogy azért van egy profécia, hogy 70 év és vissza fogtok jutni. Már megbékültek azzal, ami nem jó, még őrzik az emlékét, a legidősebbek még látták a templomot. De az egy hihetetlenül nehéz, feldolgozandó nemzeti trauma, hogy velünk, mint Isten népével ez hogy történhetett meg. Ha lesz délután időtök rá, akkor olvassátok el ezt az ige szakaszt, mert benne élnek abba, hogy Isten cselekszik, de mi nem értjük. Tudjuk, hogy ezt Isten tette velünk, de nem értjük, hogy miért tette velünk. És én azt gondolom, hogy az Isten hívő ember számára ez az egyik legnehezebb történet. Amikor benne vagyok valamiben, hosszan, és nem értem, hogy mi történik velem. Akár azt se értem, hogy Isten miért engedi meg? Miért cselekszik így velem? Aztán mégis érthető lesz. A próféta egy 70 év távlatából azt mondja, hogy égtetek benne, de nem értettétek mindazt, ami történt veletek. De 70 év távlatából, sőt, szerintem több száz év távlatából mégis érthető lesz, hogy mire volt jó mindaz, amit Isten cselekedett. Ugye ma már tudjuk, hogy a babiloni fogságnak köszönhető az, hogy összegyűjtötték a szent iratokat, tudjuk, hogy akkor alakult ki az a zsinagógáris rendszer, ami a későbbi judaizmus egyik tartóoszlopa lett. Tudjuk, hogy, és aztán a kialakuló kereszténységnek is, mint struktúrának a mintája lesz. Tudjuk azt, hogy mi minden köszönhető a babiloni fogságnak, amiben a nép benne égett, érthetetlenül, és nem értette. És nem értette, hogy Isten esetleg több száz évre előre cselekszik, és tulajdonképpen megmenti, hordozza ezt a népet. A múlt értelmet nyer, csak éppen nem azonnal, és nem rövid távon. Így összefoglalva, sűrítve, talán ez Ézsaiás 42-nek az üzenete. De mi vigyük magunkkal azt a kérdést, hogy tudom-e, hogy valamivel megbízott szolga vagyok, akire Isten szeretne így rámutatni, hogy íme ő, akit választottam, akit kedvelek, akit ajándékul adok, akinek az a dolga, hogy a megkopott szavak világában hordozzon valami olyan valóságot, ami másokban is valóságot teremt, akivel együtt munkálkodhatok, aki valamilyen módon Nem szeretjük ezt a szót, hogy dicsőség ma már, tehát nem félünk ezektől a szavaktól, hogy dicsőség, de mégiscsak megjeleníti, akin keresztül mégiscsak megjelenítődik Isten dicsősége. Hát ebben a nagyon lassan zengő kórusban, ebben a nagyon lassan kibontakozó kórusban, amelyik mindezért a felismerésért Isten dicsőíti, benne vagyunk-e a mi kis cérnavékony hangunkkal. Álljunk fel és imádkozzunk. Utánad vágyunk, Urunk, és ugyanakkor nehezen találjuk a szavakat, a formákat, az eszközöket. Mégis köszönjük, hogy igédben és lelked által mellénk lépsz, odaadod magad nekünk, és bennünket is ajándékként odaadsz másoknak. Köszönjük ezt a méltóságot és ezt a lehetőséget. Adj meg bennünket most ezen a napon, de egész életünk során, és azzal, hogy valahogy téged tapasztalva, téged értve, vagy értegetve tudjuk menni az utunkon. Könyörgünk hozzád azért is, hogy ne sértsük tovább a körülöttünk élő sérült embereket. A léptünk nyomán hadd fakadjon élet és gyógyulás. És köszönjük, hogy mindezt te akarod cselekedni valami egészen titokzatos módon velünk és általunk. Amen.